Kádin János igemagyarázata Ámos könyve 9. rész 11-től 16-ig terjedő versekhez, a könyv utolsó verseihez. Felolvasok a Kávin kiadó által kiadott Az Urat keressétek, akkor élni fogtok, Kádin János magyarázata Ámos proféta könyvéhez című könyvből. Rövidített változat. Szerkesztette és fordította Dr. Tóth Kálmán. Kiadta a Magyarországi Református Egyház Kálvin János kiadója Budapest 2002. Ámos 9.11.12. Azon a napon felállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, felépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Magyarázat. Vigasztaló üzenet hirdetését kezdi el itt a próféta, mert a súlyos csapások alatt csak annak a segítségével tudnak a hívő lelkek állva maradni. Ha csak fenyegetések hangzanának el, akkor még a legerősebbek is reményüket vesztenék. Ezért mondja a próféta vigasztalásul, hogy noha Isten megbünteti vétkeiért az izraeli népet, ígéreteiről mégsem feledkezik meg. Valahányszor a proféták megpróbáltatások közt élő népükben reménységet akartak kelteni, a messiásra mutattak rá. Mert, amint Pál apostol mondja, minden ígéret ő benne lett ámenné. 2 Korintus 1.20. Csak általa volt lehetséges, hogy a szétszorodottakat Isten újból egyesítse. Amikor oda lett a fő, nem maradtak meg az egyház tagjai sem. Különösen, ha szétszóródtak, ahogyan történt az az Ámos utáni korban is. Nem csoda hát, ha a proféták miután megjövendülték a nép pusztulását, ami a két ország vesztésével be is következett, a hívőket a messiáshoz hívogatták, mert csak így volt remény arra, hogy Isten egy fő alatt egyesítse őket. Erre mutat rá most Ámos is. Azon a napon felállítom Dávid összedőlt sátorát. Egyetlen lehetőség van csak, és ez az, hogy megjelenik az Isten által megígért megváltó. Ez mindennek a lényege. A nép számára nem maradt semmi reménység. Isten hiába próbálta őket magához téríteni. El kellett jönnie a teljes pusztulásnak. De itt a proféta mégis kijelenti, hogy az Úr könyörülni fog népén, mert nem feledkezett meg szövetségéről. Ez pedig akkor történik meg, amikor eljön a megváltó. Nem kétséges, hogy amikor Ámos a Dávid összedőlt sátoráról beszél, akkor azzal az ország pusztulására céloz. A sátor képe ugyanis nem illik a királyi méltósághoz. Mintha így beszélne a próféta. Dávid háza elvesztette minden méltóságát, olyan, mint egy jelentéktelen kunyhó. Az Úr azonban véghez viszi, amit megígért. Helyreállítja az országot, és visszaadja elvesztett erejét. Az összedőlt sátor képe tehát arra a közbelső időre utal, amikor Dávid háza elvesztette minden eddigi dicsőségét. Dávid sátoráról beszél a próféta. Nevezhette volna ugyan Isai sátorának is, de úgy látszik, hogy jól átgondoltan említette Dávidnak a nevét, és ezzel a hívőknek a szívét akarta jobban bátorítani a nagy vigasztalanságban. Isai neve távolibbnak tűnt. Dávid neve viszont annál híresebb volt. És mivel jól ismert volt a vele kapcsolatos profécia, véredből való utódot ültetek trónodra, Zsoltár 132.11, ezért említi a proféta Dávid házát, emlékeztetve a hívőket Istennek Dáviddal kötött szövetségére. Kijavítom réseit, helyreállítom romjait, felépítem, és olyan lesz, mint hajdan. A romok említésében benne van az, hogy nem csak ledől Dávid trónja, hanem jelentéktelenné váló sátrában semmi sem marad meg éppen. Nem marad uralmon Dávid családja sem. Ezentúl azonban világos a jövendőlésnek az a messzebb mutató értelme is, hogy a királyi méltóságot a Dávid trónjához kapcsoltan fogja helyreállítani Isten. Nevezetes jövendőlés ez, és méltó arra, hogy átgondoljuk az értelmét. Bizonyos, hogy itt a proféta Krisztus eljöveteléről beszél. Erről nem is szükséges vitatkozni. Még a mérsékeltebb gondolkozású zsidók is egyetértenek abban, hogy ez a profécia messiási értelemben veendő, hiszen ők a messiási idő bekövetkezésével együtt várják Dávid házának a helyreállítását is. Ha tehát a prófétait megjövendőli, hogy megváltó fog jönni, aki az uralmat helyreállítja régi dicsőségében, akkor abból látnivaló, hogy az atyáknak a hite mindig is a Krisztushoz kapcsolódott. Mert ő az egyetlen, aki Istennel megbékéltetett. Az elesett egyház nem újulhat meg másként, csak úgy, hogy egyedül ő lesz a feje, amint azt már másütt is mondtuk. Ha tehát mi, a mi korunkban vágyódunk arra, hogy szívünket Istenhez emelhessük, akkor ott feltétlenül jelen kell lennie Krisztusnak, mint közben járónak. Mert ha őt kihagyjuk, akkor újra a reménytelenségbe süllyedünk. Ha reménységünk nem Krisztusra épül, akkor fölemelkedhetünk, de csak úgy, mintha a szél emelne meg. Aztán nem sokára megint visszaesünk. Nos, ez az egyik megjegyezni való. Azután meg kell értenünk, hogy a nagy összeomlás ténye nem áll ellentétben Jákob gyövendőlésével és más hasonlókkal. Judáról ugyanis ezt mondta, nem távozik Judából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló. 1 Mózes 49.10. Később ilyen nevezetes proféciák olvashatók. Véredből való utódot ültetek trónodra. Zsoltár 132.11. És ő így nevez engem majd. Atyám vagy, én Istenem. Én pedig fiamnak nevezem, és a trónja örökké megáll. Zsoltár 89.27 és következő versek. Az ígéret tehát örökké tartó királyi országlásról szólt, de látjuk, hogy már Roboám király idején hogyan megkisebbedett az ország. Azután pedig sokféle szerencsétlenség következett el rá egész fennállása alatt, és végül szomorú körülmények között vége is lett. Csak nem megsemmisült, és alig volt méltó arra, hogy királyságnak nevezzék. Nem volt híre, dicsősége, nem volt trónus, királyi pálca, sem korona. Úgy látszik tehát, mintha a bekövetkezett események ellentétben állanának Isten ígéreteivel. A proféták azonban könnyen feloldották e látszólagos ellentétet, amikor azt mondták, hogy egy ideig tart az, hogy nem lesz királyság, vagy hogy veszélybe kerül a sok romlás miatt, és nem fénylik a dicsősége. És hozzáfűzik, hogy lesz majd helyreállítás, amikor Isten újra megerősíti az országot az ő felkentje által. Ezzel pedig arra mutatnak rá, hogy a királyság igazán Krisztusban fog valóságosan tündökölni. Az, hogy az ország egy időre lehanyatlik, nem áll ellentétben más jövendőlésekkel. Ez pedig a lényeg. Mert végül is megjelent Krisztus, az ő fején van az igazi korona. Őt választotta Isten, ő a valódi király, aki a halálból feltámadva uralkodik, és ott ül az atya jobbján. Az ő királyi széke nem inog meg a világ végéig sem. Sőt, a világ is megújul, és Krisztus királysága akkor is fennmarad, csak más, a feltámadás utáni módon, ahogyan Pál apostol mondta. Krisztus tehát az örökkévaló király. Olyan lesz, mint hajdan. Ezek a szavak mutatják, hogy a királyság története nem követ egyenes vonalat, de lesz helyreállítása. Isten nem hiába ígér Dávidnak örök királyságot. Virágozni fog az örökké, csak annak az ideje még nem következett be. Mert amikor a nép visszatért a fogságból, Zerubábel és mások megszerezték ugyan a királyi címet, de csak rövid időre. Azon felül adófizetői voltak a perzsáknak és a médeknek. Izraelben tehát nem virágzott többi a királyság, és még a nép körében is csak korlátozott tekintélye volt, kivéve épp azt az időt, amikor Krisztus megjelent. Látjuk tehát mindebből, hogy a próféta szavai csak Krisztusra vonatkoztatva érthetők meg. 12. vers. Ebben a versben arra mutat rá a próféta, hogy a királyság Krisztus uralma alatt dicsőségben és kiterjedésében nagyobb lesz, mint amilyen volt egykor Dávid alatt. Az ország tekintélye, gazdagsága és hatalma ugyan Dávid idejében volt a legnagyobb, mégis azt mondja itt a próféta, hogy az ország határai még messzebbre fognak kiterjedni, mert az izraeliek birtokba veszik Edom maradékát. Együvé érti itt az izraelieket és a judaiakat, mint az előbb is, amikor a fejezet elején fenyegető beszédet mondott róluk. Most minden esetre arról szól, hogy Edomot le fogják igázni. Edom volt a legveszedelmesebb ellenségük, és mint velük szomszédos nép sok bajt okozhatott. Fenyegették is sokszor a szerencsétlen judaiakat, és nem hagyták békén őket. Ezért emeli ki a próféta, hogy ők majd a választott nép hatalma alá fognak kerülni. Hozzáfűzi még, hogy a többi néppel is ez fog történni. A mondatnak ezzel kapcsolatos részét azt tudnélik, hogy kik azok, akik az Úrtól vannak elnevezve, kétféleképpen értelmezik. Egyesek így értik. Birtokba veszik mindazokat a népeket, amelyeket rólam neveznek el. Mások csak Ábrahám gyermekeire értelmezve így tagolják a mondatot. Edom maradékát és a többi népet birtokba veszik azok, akiket rólam neveznek el. Ha csak a választott népre magyarázzuk, akkor valóban ez utóbbi a legmegfelelőbb értelmezés. A hívők, akik rólam vannak elnevezve, azok fognak uralkodni ellenségeiken. Ez arra a kérdésre adna a választ, hogy miért kapják az izraeliek az ígéretet országuk nagy kiterjedésére. Azért, mert őket az Úr saját népének ismerte el, kiválasztotta és elfogadta őket ősatjuknak, Ábrahámnak a személyében. Ha mégis az első értelmet látjuk jobbnak, akkor úgy kell értelmezni, hogy a héber, aser, akiket, amelyeket kötőszó, inkább okhatározóként vendő. Azért veszik birtokba Edom maradékát és a többi népeket, az izraeliek, mert ők vannak rólam elnevezve. Más szóval kifejezve, az izraelieknek onnan van ez a kiváltságok, hogy az ő révükön Ábrahám tágabb családjához kerülhetnek azok is, akik régebben idegenek voltak. Hiszen Izraelről úgy szól az ígéret, hogy az övék lesz minden, az is, ami máshonnan jön, és ami majd beilleszkedik az egyház testébe. Az aprólékos részletezéssel azonban nem érdemes itt sokat vesződni, mivel a fő dolog világos, tudnilik az az ígéret, hogy a királyság Krisztus alatt messze ki fog terjedni. Ez az ország még akkor is, amidőn Dávid idejében a virágkorát élte, viszonylag szűk határok közé volt szorítva. Krisztus alatt azonban ezek a határok kitágulnak minden irányba. Következik Ámos 9.13-15 terjedő versek. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek a sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát. Kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Magyarázat, 13. vers. A próféta leírja itt, hogy milyen boldog állapot következik el Krisztus országlása alatt. Tudnunk kell, hogy amikor a proféták szerencsés és boldog állapotot ígértek népüknek, képes beszéddel éltek. És azt mondták, hogy a földi javaknak roppant bőségében lesz részük, a föld gazdagon terem, lesz mindenféle élelem. Ők ugyanis a régieknek a gondolkozásához alkalmazkodtak beszédükben. Ezért nem csoda, ha olykor gyermekekhez illő módon szólnak. Közben azonban a képeken át a lélek azt jelenti ki, hogy Krisztus országa minden tekintetben áldott és boldog lesz, illetve, ami ugyanazt jelenti, Isten egyháza áldott lesz, amikor elkezdődik Krisztus országlása. Ezt mondja azért a próféta, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót. Kétségtelen, hogy a próféta szeme előtt az az áldás volt, amelyet Mózes említ a 3 Mózes 26-ban. A próféták gyakran idéznek onnan, hogy tanításuknak nagyobb hitelt és tekintélyt biztosítsanak. Mózes majdnem ugyanezeket a szavakat használja. Nevezetesen, hogy a szüret nyomon követi az aratást, illetve hogy a vetés rögtön az aratás után következik. Ez akkor történhet meg, amikor Isten nagy bőségben ad gabonát és bort, és az időjárás nagyon kedvezően alakul. A próféta tehát azt akarja kifejezni, hogy Isten gazdagon meg fogja áldani népét, és nem engedi, hogy bármit is nélkülözniük kelljen. Meg lesz mindenük bőségesen. Tehát a szántó nyomon követi az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Az áldást, amint láttuk, mindenféle terménynek a gazdagsága jelképezi. A próféta azután némi túlzással azt mondja, hogy must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Tudnivaló, hogy ilyesmi nem létezik. De a képes beszédnek ez a módja a Szentírásnak több helyén is megtalálható. Azt fejezi ki, hogy nem csupán általában lesz bőven minden jó, hanem ez a bőség felülmúl minden elképzelhető várakozást, míg a természet megszokott rendjén túl is. 14. vers. Mivel ez a profécia a mondottak miatt nehezen volt elhihető, hiszen a népet fogságba hurcolták, ezért a proféta a kétségekkel küzdő reménykedésnek segítségére jön, és elmondja, hogy Istent nem fogja akadályozni semmi, amikor népét a boldog jövendőbe vezeti át. Nagyon ellentmondásosnak látszott az egész. Ez a nép elveszti minden jelentőségét, elhurcolják idegen országba, és ott él nyomorultul, rabságban, méghozzá szétszórtan és zsarnoki uralom alatt. Ugyanakkor mégis boldog állapotot vetít a proféta a szemük elé, és az országnak olyan nagy kiterjedését ígéri, amilyet még sohasem láttak. Hogy tehát a pillanatnyi szorult helyzet ne bénítsa meg, és ne ejtse kétségbe a szíveket, azért mondja, hogy az izraeliek vissza fognak térni a fogságból, még ha nem is mindnyájan. Mert, mint már láttuk, ez az ígéret csak a kiválasztottaknak szól, még ha általánosságban a népről beszél is. Ennyiben összefügg ez a profécia korábbiakkal, ezért nem kell az érvényét jobban kiterjeszteni, mint a túlélő maradékra. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek a sorsát. Mintha azt mondaná Isten, sem a fogság, sem más csapás, még csak az ország elpusztulása sem fogja megakadályozni, hogy helyreállítsam népemet, amint azt elhatároztam. Amikor majd rémületbe estek, amikor az ország lakosságát elhurcolják, a városokat felégetik, és mindenütt csak zűrzavar uralkodik, tudjátok meg, hogy én mindent helyre tudok állítani a régi rendje szerint, és meg is teszem azt. És akkor az elpusztított városokat felépítik, és laknak bennük, ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Ismét azokra az áldásokra emlékezteti a népet, amelyeket a törvény említett. Olvasd 5 Mózes 31-10-ig. Mert abból rá kellett ismerniük, hogy Isten keze sújtotta őket a fogság idején. De most már arról beszél a proféta, hogy új korszak fog következni, amikor az Úr ismét kegyelmes lesz. Mert amikor az Úr áldó szeretettel néz rájuk, annak a következménye a dolgoknak a jóra fordulása. Azért mondja mindezt a proféta, hogy a siralmas helyzetben, fogságban élők ne veszítsék el minden reménységüket, amikor az Úr megsanyargatja őket. 15. vers. Befejezésül a proféta még arról beszél, hogy népe majd nyugalomban fog élni. Nem volt elég azt mondani, hogy a fogságból visszatérhetnek hazájukba. Biztatást is kellett adni arra, hogy azután biztonságban is nyugodtan élhetnek. Hiszen jobb lett volna inkább a fogságban elpusztulni, mint az, ha hazatérve ismét ellenség támadja meg és hurcolja el őket egy másik idegen országba. Ezért biztatja népét a proféta azzal, hogy visszatértük után nyugodtan élhetnek otthon. Nagyon szemléletes hasonlat fejezi ezt ki. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből. Hogyan lehetne biztos lakóhelyünk, ha nem az Úr helyez bennünket valahová? Akkor csak ide-oda vetődnénk a földön, olyanok lennénk, mint a por, amelyet a szél sodor magával. Nem lenne állandó lakójájunk, ha nem az Úr plantálna el valahová. Erre mutat rá a proféta szava. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket onnan. És hogy miért? Erre a választ a következő kijelentés adja meg. Nem tépik ki őket földjükből, amelyet én adtam nekik. Isten nekik adta egykor azt a földet. Csak amikor ők tisztátalanná tették magukat, akkor engedte, hogy idegen népek kitépjék őket onnan. Most azonban kijelenti Isten, hogy az ő kegyelme nagyobb, mint népének bűne. Mint ha ezt mondaná, ez a nép ugyan nem méltó arra, hogy birtokolja az országot, de mégis érvényben marad, amit határoztam, mert nem azt nézem, hogy mit érdemelnének. Bírni fogják ezt a földet, mert én adtam nekik. Ha már most azt nézzük, hogy mi történt későbben, azt kell mondanunk, hogy a profécia így sohasem teljesedett be. A zsidók visszatértek ugyan hazájukba, de számban nagyon megfogyatkozva. Azon kívül nem, hogy ők uralkodtak volna a szomszédos népeken, hanem inkább ők fizettek adót amazoknak. A területük pedig szűkebb határok közé volt szorítva, még akkor is, amikor egy időre le tudták rázni magukról az idegen igát. Hogyan értsük hát akkor Isten ígéreteit, amelyekről itt szó volt? Nos, ha Krisztus országára nézünk, akkor lesz előttünk világos, hogy nem hiába való volt az, amit a próféta megmondott. Mert ha a zsidók külső látszatra nem is voltak uralkodó helyzetben, azért Isten országa mégis messzire kiterjedt minden nép körére, napkelettől napnyugatig.